Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Álljon le minden olyan cselekvés, amely az erőszak hullámot táplálja, és ami azzal a veszéllyel jár, hogy a Közel-Keletet még nagyobb háborús konfliktus felé sodorja. Hangsúlyozta Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében. Ferenc pápa kijelentette, imával, aggodalommal és fájdalommal követi az utóbbi órákban érkező híreket az izraeli helyzet súlyosbodásáról, az Irán részéről indított beavatkozást követően. Mint mondta, a szívekhez szóló felhívást tesz az erőszak leállításáért. Senkinek sem szabad mások létezését fenyegetnie. Az összes nemzet inkább a béke oldalán sorakozzon fel, és segítsenek az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy két államban éljenek egymás mellett biztonságban. Ez a mély és törvényes vágyuk és joguk. Két szomszédos állam, hangsúlyozta Ferenc pápa. Minél előbbi tűzszünetet szorgalmazott a gázai övezetben, valamint határozottságot a tárgyalások megkezdéséhez. Az Európai Uniós intézmények vezetői és a NATO is elítélte az Izraelt ért iráni támadást, és önmérsékletre, valamint a helyzet elmérgesedésének megelőzésére szólítottak fel. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében indokolatlannak és példanélkülinek nevezte Irán támadását Izrael ellen, és arra szólította fel az iráni vezetést, hogy haladéktalanul hagyjon fel az ellenségeskedéssel. Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő európai tanács elnöke üzenetében azt írta, mindent meg kell tenni a regionális helyzet elmérgesedésének megelőzésére. Telefonon egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap az izraeli külügyminiszterrel. Szijjártó Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Yisrael Katz miniszterrel áttekintették az éjszakai támadás alapján kialakult helyzetet. Biztosítottam kollégámat, hogy Magyarország szolidáris Izraellel és az izraeli emberekkel, egyúttal egyértelművé tettem, hogy határozottan elítéljük az országot ért támadást, írta bejegyzésében a tárca vezető. Az európai parlamenti választáson június 9-én arról döntünk, hogy háborút vagy békét akarunk, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Zsigmond Barna Pál azt mondta, a brüsszeli vezetés súlyosan háborúpárti. Brüsszel mai urai ugyanis a háború folytatását akarják, ezért folyamatosan háborúpárti ötletekkel állnak elő. Ennek is köszönhető, hogy egyre több tagállami politikus emel szót amellett, hogy a fegyvereken túl katonákat is kellene küldeni Ukrajnába, tette hozzá. Meddig hallgat még Gyurcsány Ferenc DK elnök és Karácsony Gergely főpolgármester a Lánchíd felújítása során eltüntetett 1,5 milliárd forintról? Kérdezte Hidvégi Balázs a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltjének kampányfőnöke a közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs azt mondta, a kormányzati ellenőrzési hivatal legfrissebb jelentése egy olyan korrupciós szisztéma működtetésére utal, ahol a híd felújítására szánt közpénzt egy fedőcégen keresztül tüntették el. Hozzátette, a jelentés világosan bemutatja, hogy a hidat felújító cég teljesen indokolatlanul utalta át ezt az óriási összeget a szóban forgó cégnek, ahol azt az azóta letartóztatásban lévő két ügyvéd azonnal készpénzben felvette. Szuveneritásunkat azért kell megőriznünk, mert az senki másnak nem fontos, jelentette ki a Terrorháza Múzeum főigazgatója a Tranzit választások éve, változások éve című tavaszi konferencián megtartott előadásában. Schmidt Mária a közösségi médiában élőben közvetített Világok harca milyen lesz az új korszak című előadásában, történelmi áttekintést adva az elmúlt időszak meghatározó eseményeiről azt mondta. Évszázadok óta az a kérdés, hogy ki lesz Európa ura. Végül az időjárásról. Hétfőn az ország déli felén derült vagy fátyol felhűs, csapadékmentes idő várható. Eközben az északi tájakon is több órás napsütés valószínű a változó felhőzet mellett. De ott délutántól fokozatosan beborul az ég, és szintén délutántól egyre több felé számíthatunk esőre, záporra, sőt néhol zivatar is lehet. Az ország délkeleti felén erős lesz a délnyugati szél. Északon, északnyugaton ezzel szemben az északnyugatira forduló szelet csak záporok, zivatarok körül kísérhetik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 31 fok között alakul. Az északi határ mentén lesz hűvösebb, míg a délalföldön a legmelegebb. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükk-Szentkeresztre látogatunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Zopf Éva Klára nővérrel beszélgetünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenek jelen!
Bartók Beáta vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket Bükk-Szentkeresztről, ami Magyarország második legmagasabban fekvő települése Mátra Szent Imre után, mint nemrég megtudtam. Festő és szépségű faluban beszélgetek most Klára nővérrel. Húsvét után vagyunk, a pünkösdi időre készülünk. De ez az időszak úgy gondolom, hogy leginkább az első áldozók, illetve a bérmálkozók számára a legfontosabb, hiszen tulajdonképpen a Szentlélek kiáradását várjuk. Az első áldozók és bérmálkozók számára szeretném, hogyha egy kis útravalót, egy kis segítséget mondanál.
Ugye a karácsony és a húsvét az nagyon ismerten nagy ünnep, de a pünkösd az picit, mintha árnyékban lenne, pedig valójában az egyház születésnapja. És nagyon szorosan összekapcsolódik a megtestesülés ünneplésével karácsonykor és a húsvéttal a megváltásunk beteljesítésének az ünneplésével. És a szép és biztos nem véletlen, és nem csak praktikus oka van, hogy ilyenkor van sokszor első változás, és aztán bérmálás, és hogy erre készülhetünk, nem csak azok, akik most részesülnek benne, hanem azok is, akik együtt ünnepelnek. Azt gondolom, hogy ha az első áldozásra nézek most először, hogy Isten Jézusban egy olyan szerelmi vallomást és gesztust tett felénk, ami emberileg teljes mértékben utánozhatatlan, az, hogy a szeretetében saját magát adta. Tehát a testét, vérét, és aztán a pünköskor még erősebben megünnepeljük, hogy a saját lelkét adta nekünk. Igazából már a teremtésben, de ebben a formában, hogy az utolsó vacsorán hogy elővételezte a kereszt halálát, és már azt mondta arra a kenyérre, hogy ez az én testem. Értetek, adom, hogy valójában ez a teljes odaadása, hogy ez megehetem az Istenemet, a kozmosz urát, aki a mindenség alkotója, és aki a semmiből minket megteremtett, most is fenntart és visz be az örök életbe, hogy ő ezt így kitalálta, hogy magát így táplálékul adja a kicsi teremtményének, az embernek. Ez egy óriási szeretetgesztus. A házasságban is van egyesülés, és nagyon nagy dolog, mert a kettő lesz egy testé. De ez a mélységű egyesülés, amit Isten kínál fel az ő teste számára, az egyház számára, ez utánozhatatlan. Mondja is az emberi, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. És hogy ez is összekapcsolhat ezzel, hogy igen, mi nálunk egy kisbabánál látjuk, hogy mindent visz a szájához, hogy magáévá tegye, hogy megismerje, hogy belsővé tegye, és forgatja, és hogy befogadja. És mi is azt gondolom, hogy nem csak tudunk sok mindent Istenről, Jézus is sokat tanított, meg jeleket adott kívül is, hanem azt akarja, hogy kívülről, belülről összekapcsoljon minket az élettel, a szeretettel, önmagával. És nem azt akarja csupán, hogy kövessük őt, hogy utána menjünk, vagy mellette legyünk, vagy ő mellettünk, hanem ez az egymásban lét, hogy maradjatok én bennem, amit János annyit hangsúlyoz, János evangelista, hogy maradjatok én bennem, mint a szőlőtövön a vesszők, hogy termést hozhassatok, mert nélkülem semmit sem tehettek. Azt gondolom, hogy ez az egymásban lakás, amit Isten így megad, hogy hozzánk költözik, bennünk lakik a szívünkben. Ez az oltári szentség révén, hogy a testét ebben a formában is adja, ez egy különlegesen nagy titok, és igazából csak kapizsgáljuk, hogy mit jelent az, hogy aki a csillagokat, a galaxisokat teremtette, bennem tud lakni, hogy én őt tényleg megehetem, és hogy ő ettől nem fogy el, hanem minket éltet, tehát minket kelt életre táplálék által. Ő azt mondta, hogy az ő eledele az, Jézus többször mondja, hogy teljesítse a mennyei atya akaratát, ez az ő tápláléka. Mikor a szamariai asszonnyal beszélgetett a kútnál, és jönnek a tanítványok, hozzák az ennivalót, és akkor mondta, hogy van eledelem, amiről ti nem tudtok. És ez az atya akarata. És hogy valójában nekünk is ez a táplálékunk, igazán akkor vagyunk jól tartva, hogyha az Isten szándékával, akaratával tudunk egyé válni. És hát úgy látszik a kinyilatkoztatásban, hogy ez az ő szándéka, hogy még meg is tudjuk őt enni. És erre készít fel egy első áldozás. Minket az első alkalom, amikor ez történik a gyermekek, vagy ha felnőtt, akkor ő ezt azért sokan nagyon ünnepélyesnek tudják is látni, megélni, és szép, ha ez így tovább tud folytatódni, hogy ez ne legyen egy negatív értelmevet rutin, hanem minden alkalommal valamennyire tudjunk ráhangolodni és rácsodálkozni, hogy ez minden csak nem természetes, hogy ezt megkaphatjuk.
Ugye a keresztség után következik az első áldozás, aztán a bérmálkozás. A Jóisten fokozatosan készít fel bennünket tulajdonképpen a keresztény nagykorúságra. Amikor az első áldozás történik, akkor a gyermekek úgy nagyjából ugye olyan 10-12 év körüliek, vagy 11 év körüliek. Hogy tapasztalod, hogy ez az életkorban mennyire tudják ők ezt felfogni, hogy a Jóistent ők magukhoz vehetik?
Igen, különböző az életkorban, akik még hamarabb vehetik, már harmadikos, negyedikes korban. Azt gondolom, hogy Ebben van egy, ebben a korban egy értelmesség már, ami megengedi azt, hogy ők valamennyire közel kerüljenek ehhez a titokhoz. Mély felnőtt hitük nincsen szerintem általában, hanem van egy gyermeki hamvas. Azt mondhatom, hogy olyan hit, ami nyitott a titokra. Egy lehetőség, hogy szemlélők legyenek, hogy szemlélődők, mert kevesebb még a gyermeknek a gondja, talán a gondolata mindenen, és ezért én másképp tud rá csodálkozni még a titokra, és hiszem, hogy nagyon sok gyerek, jól lehet, nincs még komoly felnőtt hite, de valamit az eukarisztiának a valóságából nagyon is fog. Talán másikon nem feltétlenül racionális módon, hanem sok más szempontból, intuitív módon, akár érzelmileg, maga gyermeki tisztaságában. Tehát látom szépségét annak, hogyha egy gyermek megkaphatja, az már egy nehezebb kérdés, hogyha nincsen támogató közege ehhez, akik ennek a titoknak a nagyszerűségét tudják kicsit segíteni körülötte, és támogatják abban, járjon szentmisére, és az első áldozást kövesse aztán a többi szép rendszerben, vasárnaponként legalább.
Erről is jutott eszembe, hogy ugye sokan vannak, akik talán még gyermekkorukban, vagy a szülőkkel esetleg, vagy nagyszülőkkel, vagy szomszédokkal eljárnak misére, de hogy majd aztán felnőtt korban, vagy már tinédzserkortól sokan vannak, akik esetleg eltávolodnak egy kicsit ettől, és nem is járnak annyit gyónni sem, aztán végül áldozni sem, és templomba sem. De hogy ugye mindenki számára ott van az az öröm hír, hogy a jó Isten bármikor vár minket vissza, és szeretné akár bármikor, hogy visszataláljunk, és ismét elmenjünk, gyónjunk. Ide kapcsolódik, hogy van olyan ismerősöm, akitől hallottam, hogy nem mert elmenni ismét gyónni, mert attól tartott, hogy esetleg nem meri kimondani, mint gyermekkorában olyan őszintén azokat a vétkeket, amiket azóta ugye elkövetett. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy bemegyek a gyóntatószékbe felnőtt fejjel, és hogy egy másik felnőttel találkozom, és nehezen tudja ezt azonosítani azzal, hogy de hát az a felnőtt, az, akinek én beszélek, az a pap, az a Jóisten szócsöve, tehát, hogy tulajdonképpen nem a papnak mondom a vétkeimet, ő csak ott ül, és ő a Jóistent képviseli, és hogy ez egy olyan gyónási titok, ugye, ami nem mehet tovább, ha ő nekik is mondaná néhány segítő és támogató szót.
Igen, nem véletlen, hogy az első áldozás előtt ugye van egy első gyónás, és ezzel a beavatás szentsége így egyre teljesebb, mert hát végső soron a szentség, úgy mondhatnám, hogy az ős szentség az maga Krisztus, az alap szentség az egyház, mert általa leszek szoros megszentelő kapcsolatban Krisztussal, és ez a hét szentség, amit tanulunk, tudunk, valami olyan, mint a prizma által a fehér fény szivárvány színekre bomló egysége. Ez akár egy ilyen hét, a teljesség száma is gyönyörű színeiben megjelenik a Krisztus, mint ős szentség, az egyház, mint alapszentség. És tényleg ebben a kiengesztelődés szentsége egy óriási adomány. Fontos leporolni ezeket az evangéliumi igazságokat, hogy ez egy óriási dolog, hogy én megvallhatom őszintén a bűnömet, legyen az bármilyen bűn, és én akkor ma született bárány tisztaságúvá válok, egyszerűen azért, mert Jézus, a mennyei atya, a Szentlélek ezt így akarta, hogy egy papon keresztül, az egyházon keresztül, aki különben anya, tehát anya szent egyház, hogy én kapjak egy vele való teljes tiszta egységet. És ez az igazság, tehát Isten felől nézve, az angyalok felől nézve, a szentek felől nézve. És hát hozzá kell tegyem, még a sátán is jól látja ezt, hogy mi ekkora tisztaságot kapunk. Csak a kis ember, kis vaksi látása, vagy homályossága ezt elfelejti, vagy nem fogja az adást. De valójában az történik, hogy mindent elenged nekem is. Ha látom ezt a nagyon nagy jó hírt, a nagyon nagy jó hír az, hogy végtelenül szeret Isten, tényleg a képére alkotott, tényleg eltörölt mindent, egyet kér, hogy legyünk alázatban, tehát valljuk meg, ne hazudozzunk magyarul, tehát, hogy valljuk be a dolgokat, legyünk egyenesek, forduljunk hozzá bizalommal. És akkor ő mindent elenged. Tehát aki a csillagokat teremtett, annak nem probléma a mi bűnünk. Tehát komolyan nem ütközik akadályba általa. Abba mi botlunk bele, valójában mi sebesülünk meg tőle. Isten pedig kész elengedni. És hogyha erre gondolok, hogy csak ennyit kér, mint kicsit, mint a vaknál, mikor a Siloé tavában mondta, hogy botorkáljon el oda, még meg is kente sárral a szemét János evangéliumában, és menjen el, szépen fürödjön meg abban a vízben, és aztán ott megnyílt a szeme. Ráadásul az vakon született volt. Tehát ez a szentség ilyen, hogy ha én elbotorkálok, úgymond a gyónásban, mint nem egy óriási kérés, hogy akkor vald meg. Nem véletlen, hogy van benne emberi közvetítés. Tehát Isten egyáltalán nem csak maga és az ember között akarja ezt így a fellegekben úgymond elintézni, a levegőben, hanem ez nagyon fontos, hogy Isten szeretete mindig megtestesül. Tehát ezért van egyház, ezért van vasárnapi szentmise, ez egyáltalán nem egy fölösleges dolog, ezért van krédó, egy hitvallás, amit elmondunk szépen hangosan. Ezek mind olyan dolgok, amitől remeg a pokol. Mi meg bagatelizáljuk emberek sokszor. Pedig nagyon nagy dolog, hogy elmehetünk, úgy mint a leprásnak meg kellett magát mutatni annak idején a papoknak, és ott mondták ki róla, hogy megtisztult, hogy ha meggyógyult valóban, és akkor fogadta vissza a közösség. Hogy nagyon fontos volt, hogy az a vak kész volt elbotorkálni, sárral megkent szemével, a Siloé tavába, vagy az Elizeus prófétához, mikor elment a szíriai Námán leprásan, megmondta, hogy fürödjön meg a Jordánban. És akkor dühös lett, mert nem úgy kezdett gyógyítani Elizeus proféta, ahogy ő elképzelte, hogy majd kijön, majd oda teszi a kezét a sebb fölé, és majd ilyeneket mond meg olyanokat, és ő meg azt mondta, hogy menjél el, fürödj meg. És mondta, hogy jobb folyóink vannak nekünk, mint a Jordán. Úgyhogy először majdnem megsértődött, és rábeszélték, hogy tegye csak meg, és ő meg ott tisztult meg ebben a alázatos gesztusban, hogy alámerült. És nekünk is kell egy ilyenfajta alázat, ami realizmus is egyben, hogy úgy alámerülünk ebbe a kérésbe, hogy te menjél el, botorkálj el oda, ahol van egy pap, akit Isten erre felhatalmazott, aki különben ugyanúgy jár gyónni, mint mi, mint bárki más, mert kell neki, ugyanúgy ember, és épp ezért nagyon is tudja, és megértő tud lenni. És ugye elbotorkálok oda, és elhiszem ezt a gesztust, hogy Isten ezen keresztül mindent elenged. És ilyen értelemben nem okoskodok, hogy miért nem úgy, miért nem amúgy, ezt tisztít meg, hanem látom azt a csodát, hogy ekkora dolog történik, hogy teljesen tiszta leszek, annyira, hogy Isten nem emlékezik utána a bűnre, és nekem se szabad, hozzáteszem. Most nem is az a gond, ha emlékezem, hanem az, ha én továbbra is azért bántom magam, vagy szégyellem, vagy vádolom. Akkor azt jelenti, hogy a szentségnek az igazi gyümölcsét nem fogadtam be. Hogy én ott szent leszek utána. Tehát ez nem egy túlzó kifejezés, ezt jelenti a szentség. Tehát engem ott összeköt Istennel, megszentelő kegyelem állapotába kerülök, és ezt a nagyon örömhíres oldalát látom a gyónásnak, akkor nem akadok fenn ilyen apróságokon, hogy most pontosan ki az a pap, vagy milyen az a gyóntatószék, meg hány éve voltam, vagy hány hónapja voltam, akkor nem ezek lesznek a hangsúlyosak, hanem hogy megyek, mint ahogy az ember egy betegségben is, ha észreveszi, hogy előre halad egy betegsége, akkor nem vár sokat jó esetben, hanem kezelés után néz. És akkor ez is ilyen, hogy én nem várok sokat, hanem elegem van az egoizmusomból, a bűnömből, és oda megyek, ahol ezt el tudják venni. Tehát én bátorításul ezt tudom mondani, hogy az örömhírre függeszteni a tekintetet, mi is történik itt. És akkor én utána nem tárolom már azokat a bűnöket. Az lehet, hogy valamennyire emlékszem, de akkor az már csak arra jó, hogy tanúja legyek Isten irgalmának. Nyugodtan emlékezhetek éppen, csak akkor arra emlékezzek, hogy na ezt törölte el nekem az Úr. És ahogy ismerős az a szentírási rész, ahol 10 000 talentumot enged el az Úr az egyik szolgájának, és így nem kell a családjával együtt eladni őt, és visszafizettet, nem is lehetne, mert egy államadossággal felér, és utána ő valahogy elfelejti ezt az irgalmat, hogy ez egy óriási elengedés volt, tartozás elengedés, és kimegy valahogy, nem tudom, hogy, de kiment a horizontjából, a fókuszából, és aki neki 100 dénárral tartozott, elkezdte folytogatni, hogy adja meg. Az se volt kis pénz, de ehhez képest óriási különbség, sokkal kevesebb, mint amit neki engedtek el, és a társai elszomorodtak, és elmondták az úrnak, hogy mi történt. És hogy erre kell nagyon vigyáznunk, hogy egyrészt, ha Isten nekünk teljesen elengedte, akkor engedjük el mi is magunknak. Én nem tolhatom fölé magamat Istennek, hogy te ugyan, Uram, megbocsátottál, de én nem bocsátok meg magamnak. Na, és a többiekhez is elengedni, mert akkor, ha abból élek, abból az örömhírből, hogy nekem minden tartozásomat elengedték, akkor tudok nagy lelkű, vagy ilyen irgalmas, vagy részvétel lenni mások iránt, akkor nem fogom folytogatni ítélkező módon a másik embert.
Arról nem is beszélve, hogy amikor sikerül letennünk a Jóistennek a bűneinket, akkor utána nem csak egyszer-kétszer, hanem ahányszor csak lehet, minden nap vár minket, akár a szent misére, akár a szent áldozásra, és ez olyan megerősítést tud adni a mindennapokban. Tehát nekünk, katolikus keresztény embereknek van ez a lehetőségünk, hogy a Jóisten testét magunkhoz véve megerősödjünk általa, és minél többször sikerül áldoznunk, ugye annál többször érezzük át, illetve annál közelebb vagyunk a Jóistenhez.
Igen, és olyan szép ez a kiengesztelődés szentsége, a gyónás, hogy valójában, hogyha így megfrissülünk a megszentelő kegyelemben, akkor utána bátran mehetünk áldozni, akárhányszor megyünk szentmisére, tehát nem kell minden áldozás előtt gyónni, ha csak nem olyan súlyos bűnt követtünk el, ami ezt indokolja, de hogy bátran menni, újra meg újra magunkhoz venni, mert ez az arándokok eledele. Ez nem egy ilyen jutalom, hanem egy ingyenes ajándék, hogy Jézus a testét adja, és úgy ingyenes, hogy neki a vérébe, halálába, életébe került. Nekünk ingyenes, hogy nem azért kapjuk, mert megérdemeltük, viszont fontos az a kicsit erre is érthető, az a mennyegzői ruha, amit a belépéskor a mennyegzőre hívó házigazda ad minden vendégnek, hogy vegye csak föl, úgy ünnepeljen, és nekünk ezzel kell belépni erre az eukarisztikus lakomára valójában, hogy megtisztuljunk, hogy legyen bennünk a bizalom, legyen bennünk a kegyelmi állapot, amivel vehetjük magunkhoz Jézust, mert ő tudja, hogy ez szükséges az együtt ünnepléshez, hogy ne az ítéletünket vegyük magunkra. Tehát azért van ennek egy sorrendisége, de nem azt jelenti, hogy aki rendszeresen gyónik, például havonta, másfél havonta, hogy akkor annak minden áldozás előtt gyónia kéne, hanem nyugodtan közben áldozhat, mondom, ha nem követett el olyan bűnt, ami ezt akadályozná.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Bükszent keresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgettünk, mely beszélgetés folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunknak két témája lesz. Először a tiszapalkonyai református templom felújításáról számolunk be. Az épület külsejét csaknem 20 millió forintból renoválták. Mások mellett Feketén és Szórát Edina lelkipásztorral beszélgetünk majd a beruházás részleteiről.
A református templomnak a homlokzat felújítása történt. Elsősorban vakolatjavítás, homlokzatfestés. Megtörtént még a timpanonok lemez fedésének a cseréje, valamint a párkányok fedése, a nyilászárók átfestése, lefolyó csatorna, az eres csatornáknak a cseréje horganylemezből. Istennek legyen hála azért, hogy Tiszáninani Református Egyház kerület gyakorlatilag a teljes többletkiadást, ami nem kis kiadás volt, 4.262.565 forintról beszélünk, támogatás formájában biztosította ezt a gyülekezetünk számára.
Másik témánk az úri hímzés, ami a 17.-18. században élte fénykorát. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. A miskolci avasi gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangóné Birta Melinda lelkipásztort hallják.
Egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az avasi egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára.
Tartsanak velünk! Megújult a tiszapalkonyai reformátusok műemléktemploma. Az épületet 15 millió forintos kormányzati támogatásból állították helyre. A Tiszáninneni Református Egyházkerület 4 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. A munkálatok során a templom homlokzatát tették rendbe, lefestették a lábazatot és kijavították a lemezfedés hibáit. Mindezért ünnepi istentiszteleten adott hálát a 160 tagot számláló gyülekezet. Helyszíni összeállításunkban először Pásztor Dániel református püspököt hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Minden egyes olyan alkalom, amikor egy templom felújításért hálát adhatunk, az egy örömteli alkalom. Nagy dolog, hogy az egyházkerületünkben templomok újulhatnak meg, és hisszük, hogy ezzel a megújulással, a külső épületek megújulásával belső lelki megújulás is együtt járhat a gyülekezet életében. Köszönet mindazoknak, akik ebben a felújításban részt vállaltak. Komoly részt vállalt a gyülekezet is, Magyarország kormánya támogatásával valósulhatott meg, valamint az egyházkerület is támogatta a tiszapalkonyai templom külső felújítását. Hálásak vagyunk Istennek, hogy mindez megtörténhetett, és az a reménységünk, hogy Isten megadja azt a lehetőséget, hogy a templomainkat és az épületeinket azt olyan méltóvá tudjuk tenni, hogy méltók legyenek az ő dicsőségére.
A gyülekezet hogyan fogadta az ige hirdetést? Mi is volt a fő mondani valója az ige hirdetésnek?
Az ige hirdetés fő mondani valója az a húsvét utáni történet, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, a bezárkózó tanítványoknak, és azt mondja nekik, hogy békesség nektek. Hiszem, hogy Isten ezt szerette volna, ezt az üzenetet átadni a gyülekezet számára is, hogy legyen békességetek, mert önmagával megszerezte a békességet, Jézus Krisztus által a Golgotai kereszten. Szeretné, hogyha békességünk lenne önmagunkkal, és meg el tudnánk önmagunkat fogadni, a magunk helyzetét, a magunk életét, mint amit Isten nekünk adott, és amit ránk mért, és amiben hiszük, hogy ő ott van mellettünk, és szeretne békességet adni egymással is. Egy olyan világban élünk, ahol a békesség hiányzik, és fogyóeszköz, az emberek közötti megértés és az egymás mellett és az egymással való békességes élés, úgyhogy hiszem, hogy Isten ezt szeretné munkálni. Ebben szán nekünk is feladatot, lelkipásztoroknak, igehirdetőknek, de a gyülekezet tagjainak is.
Dr. Kon Zsófia miniszterhelyettes asszony beszédében kiemelte, hogy Magyarországon nagy jelentősége van a templomfelújításoknak. Mekkora jelentőséggel bír most az országban?
Azt gondolom, hogy most különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a templomban az ember egy picit megnyugszik, és azt gondolom, hogy a Jóisten tényleg ezt a helyet arra találta ki, hogy a benső békénket tudjuk erősíteni. És most, amikor tényleg a szomszédunkban olyan háború dúl, amely bizony nagyon sok emberi áldozatot követel, akkor különösen fontos, hogy mi magyarok koncentráljunk a békére, legyünk a béke követei, és templomokat újítsunk fel, illetve építsünk. És ezért is nagy dolog az, hogy egyébként 2010 óta körülbelül 3700 templomot újítottunk fel hazánkban és az egész Kárpát-medencében, több mint 200-at építettünk, tehát azt gondolom, hogy ebben a mai világban ez egy óriási szó, tehát mi keressük ezt a benső békét, és azt gondolom, hogy ez fontos dolog, illetve Tiszapalkonyán vagyunk, és itt pedig azért ez egy nagyon erős összefogásnak köszönhető, hogy megújulhatott a templom. Nagyon sokan támogatták ezt. Ráadásul a helyi közösség is teljesen ökumenikus összefogás volt, úgyhogy én ehhez szeretnék szívből gratulálni még egyszer nagy tiszteletű asszonynak és a teljes gyülekezetnek és mindenkinek, aki gyakorlatilag ebben a közös összefogásban részt vett.
És Feketéné Szórát Edina lelkésszel a mai hálaadó Isten tisztelet alkalmáról beszélgetünk. Miért is adnak hálát a mostani Isten tiszteleten?
A Tiszapalkonyai Református templomunk külső részleges felújításáért adunk hálát most a mindenható Istennek ezen a mai vasárnapon. Hálát adunk neki azért, hogy oly sok munkálatot el tudtunk végezni itt Tiszapalkonyán, különös tekintettel arra, hogy műemlék református templomunk van.
Mikor és miért kezdődött el a felújítás, mi is volt az oka, úgymond?
Szerettük volna azt, hogyha Istenhez méltó hajlék lenne a Tiszapalkonyai Református templom. 2021-ben érkezett meg a támogatói döntés. A miniszterelnökség egyház és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága által, hogy 15 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesül a gyülekezetünk, amelyet előleg, támogatási előleg formájában meg is kaptunk. 2022 őszén kezdődtek valójában a munkálatok, hiszen mivel említettem, hogy műemlék református templomunk van, nagyon sok szigorú feltételnek kellett megfelelnie gyülekezetnek, ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessenek a munkálatok. Különböző szakvélemények kellettek, tehát ugye festőrestaurátori szakvélemény. Közben kiderült, hogy faanyagvédelmi szakvéleményre is szükség van, mert kiderült, hogy károsodtak nagyon a faelemek a lemezfedés alatt, amire nem számított a gyülekezetünk, de hála Istennek ezt is meg tudtuk oldani, és nyilván műemlékvédelmi szakértői nyilatkozatra is szükség volt ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessenek a munkálatok. Úgyhogy 2022 őszén kezdődtek, és 2022. december 15-én már meg is történt a műszaki átadás átvétel.
A gyülekezet az hogyan fogadta a felújítás hírét, hogy sikerült a pályázatot elnyerni, illetve a pénz is megérkezett, és hát elkezdődtek a munkálatok, miként fogadták?
Isten iránti hálával a szívükben, nagyon örült a református gyülekezet. Persze a mai világban azért adódott a kérdés, hogy 15 millió forintból mit tudunk megvalósítani. De Istennek hála, sok mindent sikerült azért elvégezni a református templomon.
Miket sikerült megújítani, hiszen itt ugye egy külső felújításról beszélünk, de hát azért itt is elképzelhetjük, hogy egy templomnál a külső felújítás is nagy munka. Miket sikerült felújítani?
A református templomnak a homlokzat felújítása történt elsősorban. Vakolatjavítás, homlokzatfestés. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a református templom 3-4 színből is állt a felújítást megelőzően, és most tört fehér színt kapott a homlokzat, a lábazat pedig szürke színt. Ez nagy változás volt a gyülekezet számára is, de hála Istennek örömmel fogadták. Volt olyan idős gyülekezeti tagunk, aki megerősített minket ebben, hogy jól döntöttünk, hogy ilyen színt választottunk, ugyanis azt mondta, hogy tiszteletes asszony, amikor én ide kerültem Tiszapalkonyára, ugyanilyen volt a templom, tehát hogy fehér volt eredetileg, de ezt egyébként a műemlékvédelmi szakértői nyilatkozat is és a festőrestaurátori szakvélemény is alátámasztotta, tehát megtalálták ugye az eredeti fehér szint a templom épületén. Megtörtént még a timpanonok lemez fedésének a cseréje, valamint a párkányok fedése, a nyilászárók átfestése, a lefolyó csatorna, az eres csatornáknak a cseréje horganylemezből, valamint, ahogy említettem már, hogy faanyagvédelmi szakértői nyilatkozatra is szükség volt, azért volt erre szükség, mert kiderült, hogy a fémlemez fedés alatt súlyos mértékben károsodtak a faelemek. Na, itt egy kicsit adott a Jóisten egy kis próbát az életünkbe, mert nem állt rendelkezésünkre az a forrás, amit szükség lett volna ahhoz, hogy kicseréljük a faanyagokat. De Istennek legyen hála azért, hogy főtiszteleti püspök úr és a Tiszáni néni református egyház kerület azonnal segítő kezet nyújtott számunkra. Úgyhogy gyakorlatilag a teljes többletkiadást, ami nem kis kiadás volt, 4.262.565 forintról beszélünk, amit ugye egy kis gyülekezet nem tudott volna előteremteni, és azért végtelenül hálásak vagyunk a püspök úrnak és az egyházkerületnek, hogy támogatás formájában biztosította ezt a gyülekezetünk számára.
Többször elhangzott, hogy műemlékvédelmi a templom. Magáról a templomról mit lehet tudni, mikor nyúlik vissza a múltja, hiszen akkor gondolom nem pár éves templomról beszélünk.
1323-ban Szent Bertalan tiszteletére állt itt egy kőtemplom. 1544-ben a török feldúlta a települést, és még abban a században reformátussá lett egyébként a település, és ezt a középkori kőtemplomot használták. 1626-tól volt önálló református egyháza Tiszapalkonyának, aztán elnéptelenedett a település, és közben ezt a középkori kőtemplomot alámosta a víz, tehát bedőlt a Tiszába. Aztán 1697-ben úgy döntött a református gyülekezet, hogy épít egy fa templomot helyette. Azt is elmosta a Tisza. És 1785-91 között építettek aztán egy kőtemplomot. Torony nélküli volt ez a kőtemplom, és 1805-ben kezdtek tornyot építeni hozzá. De aztán gondok adottak a gyülekezetben, tehát fontosabb volt, ha jól emlékszem az iratok alapján, a parókia és az iskola renoválása. Ezért jóval később, 1851 és 53 között kezdtek újra hozzá a torony építéshez, és fejezték is be Hézser Endre akkori református lelkipásztor szolgálati ideje alatt. Befejeződött a toronynak az építése. Addigra azonban már annyira megromlott a templomnak az állaga, hogy az akkori építőmester nem vállalta a régi alapokon történő felújítását, a megnagyobbítását, ezért 1858-ban lebontották ezt a templomot. És utána építették a már meglévő, jelenlegi klasszicista stílusú református templomunkat, 1860-ra fejeződtek be a munkálatok. Voltak kisebb és nagyobb felújítások. Szeretném azt megemlíteni, nekem ez nagyon tetszik a templomunkban, hogy 1956-ban lélekerősítő igékkel látták el a templomnak a belső falait. Tehát gyönyörűek ezek az igék, és tényleg erősítik a hitünket és a lelkünket. 2011-ben volt még egy nagyobb felújításunk, a külső-belső felújítás történt, és most adunk hálát azért, hogy sikerült a külső homlokzatot is felújítani.
És hát azért akkor itt úgy látom, hogy hatalmas története van a református gyülekezetnek is. Ha mostani korra tekintünk, most milyen gyülekezete van lelkészasszonynak, mekkora gyülekezet van itt Tiszapalkonyán, ha egy kicsit a gyülekezetről mesélne.
Kicsi, idősödő, de élő gyülekezete van Tiszapalkonyának. Én hálát adok azért, hogy akik a templomba járnak, tehát a választói névjegyzékben 160-an vagyunk, templomba azonban, akik rendszeres templomba járunk, körülbelül 30 fő. de rájuk mindig számíthatok. Tehát ők szívvel, lélekkel Isten dicsőségére végzik a szolgálatukat, nem csak a gyülekezetben, tehát a templom falain belül, hanem a templom falain kívül is itt a községünkben. Amikor csak lehet, megragadják az alkalmat, hogy dicsőítsék Istent itt a községünkben.
Mándoki Józseffel, tervező építésszel beszélgetek, akit foglalkozott a tiszapalkonyai templommal. Műemlékvédelem szempontjából miért is izgalmas, mitől érdekes a tiszapalkonyai református templom?
Hát ez tényleg érdekes, mert most volt 2001-ben egy pályázat a templomok felújítására, ahol 481 néhány templom kapott állami támogatást is, és hát már ugye benne voltunk nagyban, engem, mint műemléki felügyelőt korábban a Borsod megyébe ismertek. És sok templomot felmértünk, dolgoztunk, vállaltunk ilyen munkákat, mert az én, nekem a gyakorlatom és egyéb szempontok szerint megfelelő besorolásom volt a kamarába, hogy én tervezhetek műemléket. És ezt ugye kihasználták, hál' Istennek így volt folyamatosan munkám, és ezek a 2021-es templom felújítási pályázatnál kerestek, akiknek már a terveit elkészítettem korábban felmérés alapján, a felújítási tervet, hát ugye nem sok pénz jutott a templomokra, és bizony sokszor több ütembe kellett, elsősorban a tetőt, hogy ne ázzon be, aztán a homlokzatot, nyilázárókat, stb. És hát ezzel foglalkoztam, és hát most, hogy volt ez a pályázat, már a vége fele járt, és már alig győztem, mert körülbelül egy tucat munkában voltam benne. Egy fiatal csapattal álltam össze, mert én a számítógéppel már nem akarok dolgozni. Én mindent kézzel rajzoltam. Egyébként érdekes volt, mert akik látták a terveimet, azok nem hitték el, hogy ez kézzel van csinálva. Márpedig ez pontosan felmérés alapján, én ezt vállalom is, hogy az pontos és jó. A gépi munka az egy kicsit olyan elnagyolt valami, odaír egy méretet, aztán a másik végén már állt, hogy 20 centivel nagyobb, stb. Úgyhogy így kerültem ide, hogy hívott a lelkész asszony, hogy jaj, hát a pályázathoz van nekik tervük, mert ezt már felmérte egy tiszaújvárosi tervezőcsapat, de hát kell még ilyen szakvélemény, olyan szakvélemény, hogy én tudnék segíteni. Hát mondtam, hogy elragudjon, most már nyakig ülök a melóba. Hát én szerettem, és hát azt mondtam, hogy jó, akkor majd megbeszéljük. Kijöttem, megnéztem, és hát elvállaltam. Úgyhogy örültek, nagyon aranyos volt a lelkész asszony, így aztán jó együttműködés alapján el is készült elég gyorsan, mert kaptam hozzá megfelelő anyagokat, meg fel vagyok készülve már szakkönyvekkel, egyebekkel, pont a református egyháznak volt a Váradi Józsi bácsi, aki több könyvet is írt, és azok alapján tudományos dokumentációt, értéklertát és mindent elkészítettem, és érdekes a templomnak a története, mert itt az árvízek a tiszta szabályozás előtt is régi templomok már voltak több esetben, és mind tönkrementek. Utána lett egy hosszabb szakasz, amikor a Tiszát már szabályozták, azt hiszem 1800-as évek táján, és akkor épült egy templom. Utána ez kicsinek bizonyult, és a Tisza árvízvédelmi veszélyeztetése miatt ez nagyon bizonytalanná vált egyik évben, és hát bizony úgy nézett ki, hogy le kell bontani. És aztán újra jött egy szabályozás, és akkor a ártér után, ez ott van 50-60 méterre a töltéstől, akkor megépült a töltés, akkor már nem volt úgy kiszolgáltatva az épület, igen ám, de amikor a vízszint megemelkedett, akkor a város vagy a falu felőli oldalnak a talajvizei feljöttek, és a kertekbe állt a víz, a templomba is fél méteres víz volt, úgyhogy ez nem válogat, az ilyen. Ugye a víz kiegyenlíti egymást, és hát a Tisza vízszintje, amíg le nem ment, addig ez itten károsodott. És hát akkor fel akarták újítani, és azt mondta egy kőműves vállalkozó, hogy ő ezt nem vállalja, mert annyira rossz állapotban van, ő ezt lebontja és épít egy újat. Hát ez is történt, és ez a templom, ami most van, ez akkor épült meg, és még torony nélkül. Mert hát ott is pénzprobléma, még egyebek voltak, de később épült a torony, úgyhogy egy szép, elegáns templom volt végül is, és ezt követte aztán a Tisza elleni egy kis védekezés a vízügy részéről, hogy a mentett oldalon, vagyis a falu felüli oldalon csináltak egy szivárgó rendszert, ami időnként pár száz méterenként egy nagy méretű betonaknával volt összekötve, és ezeket ki tudta szivattyúzni, és visszaengedték a mederbe a vizet. Tehát így aztán a falunak ezek a töltés melletti házai, a templom is, így hát már akkor megmenekült a vízkárosító hatásától, de a talajvizek azért csak magasan voltak, és hát nedvesek voltak a falak, és hát ezt kellett elhárítani, erre vannak speciális anyagok, szerkezetek, én meg ebben már beletanultam, 50-60 éve tervezek, tehát nem csak most, korábban is, aztán különböző hát előadásokra, továbbképzésekre jártam, tehát ez engem érdekelt komolyan, és hát ezt tudtam hasznosítani, úgyhogy sikerült megoldani a vízelvezetést a templom körül. Azóta most száraz a templom. Végén, mielőtt kiadtam a kezemből, áldást kértem rá Istentől, és ezt meg is kapták. Úgyhogy eddig még, hál' Istennek, semmi problémám nem volt, nekem se, meg az épületeimmel se, amiket csináltam.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. A miskolci avasi gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangóni Birta Melinda református lelkipásztort hallják. Előttünk különleges úrasztali terítő. Miért, mitől különleges ez a darab?
A reformáció elindul Miskolcon, és ezzel elindul egyfajta hagyománya annak, hogy a fejedelemasszony, illetve a nemes úri családoknak az asszonyai gyönyörű hímzéseket készítettek. És egy idő után már nem csak saját maguk számára, hanem a református templomokat is gazdagították ezzel, ami előttünk van éppen egy Selyemre hímzett úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő, és hát nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami éppen Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le, és hát jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Ezeket most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták. Lehet-e tudni nagyjából, hogy mikor és hogy meddig használták ezeket a darabokat?
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a Selyem vagy a Törökkel még nagyon sérülékenyek, tehát és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, és ezért szükség volt a cseréjükre, újra és újra pótolták, és hát tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Meg volt ennek a hagyománya, és igazából így újultak, hát több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses urasztali terítők.
Tulajdonképpen ezek a darabok, amik itt találhatóak, ezek egyház történeti erekjék, örökségek. Miért tartják ennyire fontosnak, hogy megőrizzék, becsben tartsák ezeket a darabokat?
Hát egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Alvasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is. De amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és igazából azok a nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára, akik egyébként is jó módban éltek, bár először a nemes asszonyok és nemesi családoknak az adományaival találkozunk. Később azonban találkozunk olyan nem annyira jó módban élő családoknak az adományával is, akik éppen ezzel szerették volna kifejezni az Isten iránti hálájukat, és egy-egy olyan eseményhez kapcsolódva adományoztak a templom számára, amivel különösen is szerettek volna Istennek köszönetet mondani.
Ezeket a darabokat bárki megtekintheti itt a gyülekezetben?
Mivel ezek a terítők nagyon sérülékenyek, tehát ezt szakszerűen kell tárolnunk, és nem lehet akárhogyan és akármilyen módon kiállítani. Ezt ugye többször megnézték már muzeológusok, hozzáértő szakemberek, és igazából a tárolásukban is ők adnak tanácsot, illetve rendezték el, és amikor ez a 17 terítő elkerült Sárospatakra, akkor is az ő tanácsuk szerint a legértékesebbeket választottuk ki, hogy megújulhassanak, és hát természetesen tervezünk egy kiállítást is, ennek ugye sok feltétele van, megfelelő helyszín, megfelelő tárolási lehetőségek, úgyhogy jelen pillanatban csak nagyon kivételes alkalmakkor látogathatók, illetve tekinthetők meg ezek a terítők.
Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól hát ilyen selyempapírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy hogyan, és hogyha hajtjuk, akkor közé kell hajtani, vagy egy más anyagot, vagy egy olyan selyempapírt, ami megóvja ezeket az anyagokat attól, hogy törjenek, hogy nedvesedjenek, hogy fakuljanak, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos, ugye elmondták muzeológusok, hogy nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, tehát nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat teljes egészében visszahallgathatják az europaradio.hu oldalon. Véleményeiket, észrevételeiket szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.